Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, ez itt a Hétvégi menetrend. Nézzük már is, mivel foglalkozunk a következő 4 órában. Autós rovatunkkal kezdjük a mai műsort, ezúttal az elektromos autók vásárlására kiírt kormányzati támogatási program újabb lépéséről lesz szó. Majd a Klímapolitikai Intézet szakértőjével beszélgetünk a klímaváltozás miatt egyre gyakoribb erdőtüzekről és ökológiai hatásukról. 7:30 után témáink, visszatér a járvány előtti hangulat az ingatlan piacra, és ismét elszabadulhatnak-e a lakásárak. Milyen most a keresleti piac és a kínálat. 8 órától pedig, ahogy minden vasárnap, ezúttal is zenével folytatjuk a hétvégi menetrendet, jön ugyanis a Soul History Rota Francescóval. 10 órától a hétvégi menetrendben pedig az egészségünkkel foglalkozunk, és először dr. Gácser Attilával beszélgetünk, aki a Szegedi Tudomány Egyetem és a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ együttműködésében létrejött kutatócsoport vezetőjeként a mikrobák tumorokra gyakorolt hatását vizsgálja. Aztán az Egy Csepp Figyelem Alapítvány projektvezetőjével, Gémes Renátával a 100 éves inzulinról és a cukorbetegség megelőzéséről beszélgetünk. Végül pedig dr. Baltás Eszter, a Szegedi Tudomány Egyetem bőrgyógyászati és allergológiai klinikájának egyetemi docense tart velünk, akivel az egyre gyakoribb melanómáról, annak felismeréséről és az önvizsgálat fontosságáról beszélgetünk. Kiderülnek a részletek a mai műsorból. Tartsanak velünk, már is kezdünk!
Autós trendek az Opel Insignia szakmai együttműködésével.
És akkor már is heti autós rovatunkkal kezdjük a hétvégi menetrendet, és egy aktuális témával foglalkozunk. Június elején elindult az elektromos autók vásárlására kiírt kormányzati támogatási program, most pedig a cégek kerültek a fókuszba. Lakatos László interjúja következik.
Már a gazdasági társaságok is pályázhatnak elektromos gépjárművekre. Ezt az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlament és stratégiai államtitkára jelentette be. A pályázók a gépjármű értékének legfeljebb felét kaphatják meg támogatásként, és jövő hét hétfőtől, tehát 12-én hétfő reggel 8 óra után nyílik meg a lehetőség arra, hogy gépjármű típustól függően támogatást igényeljenek a vállalkozások, de egyébként elektromos robogók is pályázhatók lesznek, és a programra összesen 1 milliárdot szán a tárca. A következő percekben nem a részletekről lesz szó, hiszen azt az Innovációs és Technológiai Minisztérium honlapján mindenki elérheti, hanem arról kérdezem majd az Opel szakemberét, hogy szerinte miért érdemes egy vállalkozónak a hagyományos meghajtású haszongépjárművek, vagy akár személyautók helyett elektromos autót vásárolni a vállalkozásba. És a vonalban van Zám Donát, az Opel Magyarország elektromobilitási felelőse. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Meglátása szerint miért érdemes egy cégnek abban gondolkodni, hogy elektromos autókat vegyen? Ugye többféle probléma is lehet, akár teherautóról beszélünk, elektromos hajtással, akár pedig személyautókról. Kezdjünk talán igen, akkor a teherautókkal. Ugye itt kisebb a hatótáv, ráadásul ugye a súly, a nagy súly az jelentősen csökkenti a hatótávot, illetve hát folyamatosan hihetetlen súlyokat kell cipelni A-ból B-be. Miért éri meg akkor, hogy miért érdemes akkor egy elektromos teherautóba gondolkodni egy cégnek?
Egyrészt a legfontosabb vezérelvek egyike az a környezettudatosság, hiszen egy elektromos autóval lényegesen csökkentheti az adott vállalkozás az ökológiai lábnyomát. Másrészt pedig ez nyilván a használati módtól függ, illetve a használati karakterisztikától függ, de ma már az is igaz, hogy bizonyos időtartam, bizonyos futásteljesítmény elérése esetén egy elektromos autónak a gazdaságossága, a teljes birtoklási költsége az már alacsonyabb, mint egy dízelüzeműé.
Az azért elég jól hangzik, mert hát ugye a legfőbb ellenérv az elektromos autókkal szemben az pont az újkori áruk. Ezt is hivatott valamelyest tompítani az állami stimulus, ha éppen van. Na hát akkor nézzük a teherautóknál, milyen vállalkozásnak érheti meg elektromos hajtással, akár kis haszongépjárművet, akár nagyobb teherszállító járművet vásárolni.
A mi tapasztalataink azt mutatják, hogy jelenleg elsősorban olyan cégek érdeklődnek, akik a városon belüli terítéssel foglalkoznak, vagy városon belüli kiszállítással foglalkoznak, hiszen ez az a terület, ahol egyébként is egy elektromos autónak a rekuperációs képessége, tehát a lassulásoknál az energia visszatermelő képessége, az a legjobban tud dolgozni, ezáltal városi környezetben a hatótáv sem csökken olyan drámai mértékben, mint ha mondjuk autópályáznánk egy elektromos autóval.
Persze, hát egy városban mindenképpen jól mutat az, különösen, hogyha az adott cég az szeretné magáról hirdetni, hogy ő környezetbarát módon legalább lokális kibocsátás nélkül szállítja a házhoz az árukat, ez akár egy marketing előny is lehet, de a hatótáv az nem lehet probléma? Vagy a városban olyan keveset autóznak ezek a cégek, hogy akár egy felpakolás ideje alatt feltölthetők ezek a teherautók?
Különböző európai felmérések születtek már ennek a kérdésnek az elemzésére, és én egy olyan felmérést láttam nem olyan régen, ami azt hozta ki eredményképpen, hogy az elektromos teher fuvarozó vállalkozásoknak, nyilván nem a hosszú távúakra, nem a kamionos cégekre gondolunk, a kis teherautót használó vállalkozásoknak Európában a kétharmada az nem megy többet ilyen 200-300 kilométernél naponta. És éppen ezért az a fajta kishaszon jármű, ami például az Opel Vivaro-nak az elektromos változata, az ugye mivel kétféle akkupakkal készül, ezért akár egy kisebb, akár egy nagyobb hatótávigényű vállalkozásnak is képes kiszolgálni az igényeit, de a kisebbik akkúval is nagyjából olyan 200 km fölötti hatótávot lehet elérni, és ahogy mondtam, városon belül ez a rekuperációs fékezés miatt ez általában ki is autózható az autóval.
És ha már itt teherautókról beszélünk, illetve kis haszongépjárművekről, ugye a legtöbb márkának van ezeknek az alapjára épülő személyszállító járműve is, ilyen kis buszok. Ez az világos, hogy a taxisoknak, személyszállítóknak, például egy városi közlekedésben működő személyszállítónak lehet opció. Ugye egyébként más vállalkozásoknak is ön szerint ajánlhatóak a kis buszok elektromos hajtással?
Abszolút. Sok érdeklődőnk van már egyébként a személyszállító vállalkozások köréből is. Nagyon sokan taxisok érdeklődése jutott már hozzám például. Ez egy kifejezetten praktikus megoldás lehet ebben a szegmensben is, hiszen akár a taxikra gondolunk, amiből ugye már számtalan tisztán elektromos hajtású is bevált egyébként Budapesten is, akár pedig a reptéri shuttle cégekre gondolunk, ami ugye a belváros és a reptér között közlekedik. Ezeknek a hatótáv igényét egy mai elektromos autó már gyakorlatilag többszörösen túl tudja teljesíteni, illetve a töltésnek a sebessége is nagyon fontos, hiszen hogyha mégsem, ha mégis valamilyen hosszabb útra kellene menni az autóval, akkor például az Opel elektromos kisbuszai, azok 100 kW-os villámtöltésre is képesek, ez azt jelenti, hogy a 40 perc alatt gyakorlatilag fel is lehet őket tölteni 0-80%-ra.
És hát itt vannak az elektromos személyautók, amelyekből egyre több fut a városokban és az utakon.
A mai tapasztalataink azt mutatják, hogy az elektromos személyautók iránt érdeklődőket még nagyon nagy arányban a környezettudatosság, illetve az ebből származó előnyök mozgatják, másodszorban pedig nyilván nem titok, hogy az állami támogatásnak az elnyerése. Ezek az ügyfelek nagyon heterogének kezdenek lenni. Tehát míg az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy inkább a technokrata típusú ügyfél fordult az elektromos autók felé, most már olyan emberek is megkeresik az elektromos termékeket, akik nem feltétlen annyira technológiailag képzettek, vagy nem a technikai újítás miatt érdeklődnek iránta, hanem pusztán azért, mert ez egy technológiai forradalomnak a kezdete, és szeretnének ebben részt venni, vagy legalábbis nem utasítják el azt, hogy egy benzines helyett akár egy elektromosba üljenek. Az ő számukra nagyon fontos megnézni azt, hogy konkrétan az ő használati mintázatuk az milyen, és fontos, hogy egyénre szabott megoldást találjunk. Ebben gyakorlatilag minden autómárkának szerintem most már az értékesítői nagyon szívesen tudnak segíteni. A dolognak a lényege az, hogy aki autópályázik, aki nagyon-nagyon sokat az ország számos szegletében utazik, neki még nem biztos, hogy a legoptimálisabb megoldás az elektromos autó, de ma már ugye majdnem mindenhol az országban vannak villámtöltőegységek, amivel gyorsan feltölthetőek az autók. Viszont ma még, ahol a legoptimálisabb az elektromos autós használat, az a nagyvárosok, a városok agglomerációjából való bejárás, illetve a kisebb ingázások. És természetesen vannak egyéb előnyei egy elektromos autónak egy belső égésűhöz képest. Ugye ma már nem is feltétlenül kell említeni, vagy részletezni a zöldrendszámnak az előnyeit, ugye az ingyenes parkolást a fővárosban, de egyébként általánosságban az elektromos autókat illetően ugye az azonnal elérhető csúcsnyomaték egy nagyon fontos karakterisztikai jellemző, ezt általában azért szokták élvezni azok az ügyfelek, akik először ülnek be elektromos autóba. Vannak különböző okosautószolgáltatások a legtöbb márkánál, így az Opelnél is. Az elektromos autókban, ami az autó távoli elérését teszi lehetővé, okostelefonról lehűthetjük az autó belterét, vezérelhetjük a töltését, ezek mind-mind olyan dolgok, amiket nagyon szeretnek az elektromos autós ügyfeleink. Természetesen persze egy vállalati döntéshozónak lehet, hogy fontosabbak a számszerűen kifejezhető előnyök, de egy elektromos autó esetében akár haszongépjármű, akár személyautó a kiszemelt, ezek is jelentkeznek, hiszen például a szervizköltsége, a szervizigénye egy elektromos autónak forintban kifejezve is legrosszabb esetben is csak a kétharmada, de általában inkább fele annak, ami egy belső égésénél előfordul.
Zám Donát, az Opel Magyarország elektromobilitási felelőse, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, tegye máskor is.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Autós trendek az Opel Insignia szakmai együttműködésével.
Most pedig következzen egy érdekes hír. A kanadai erdők ökológiailag felkészületlenek az erdőtüzekre, ezt mondta a rádiónknak a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetője. Toldi Otto kifejtette, a mediterrán növényzet máshol már alkalmazkodott ehhez a sajátossághoz, azonban a sarkvidéki erdők számára ismeretlen a jelenség. A globális felmelegedés miatt ugyanis egyre gyakoribbá válhatnak a sarkvidéki erdőtüzek. A szakértő szerint ennek tudatában kell átalakítani az erdészeti gyakorlatot, és a tűzoltásban is innovációkra lenne szükség. A pusztító kanadai erdőtüzekről Toldi Ottóval Somodi Evelin beszélgetett.
Mennyire súlyosnak számít ez a helyzet?
Eljáróban mindenképp el kell mondani azt, hogy a kanadai események azok nem elszigetelt események egyáltalán, hiszen azelőtt egy hónappal Európában, Finnországban volt hasonló a helyzet. Bőven a sarkkörön túli mérőállomásokon 30 Celsius fok körüli hőmérsékleteket mértek. Ugye ez nem csak Finnországot jelenti, hanem egész skandináv félsziget sarkkörön túli területeit, tehát el lehet képzelni, hogy ez mit jelent. Májusban pedig Szibériában voltak hasonló méretű erdőtüzek, és az évszakhoz képest 20 fokkal volt akkor melegebb. Tehát mindenképpen arra kell számítani, hogy ez a helyzet fenn fog maradni. Ennek a fő oka az, hogy megszűnt az északi féltekén a nyugati szelek dominanciája a térítők fölött, és emiatt délről az extrém meleg, északról pedig az extrém hideg szinte akadálytalanul jut el olyan területekre, ahol soha nem volt ilyen helyzet.
Ennek köszönhető például az, hogy akár hazánkban is májusban jelentősen hűvösebb volt az időjárás a megszokottnál, ugye?
Így van, tehát pontosan ez is ennek a dolognak a velejárója, de amíg azt lehet mondani, hogy nálunk már szinte megszokottá vált a folytonos extrém helyzet és a folytonos változás, addig azért az északi sarkkörön túli területeken ez azért nem általános és óriási riadalmat kelt természetesen. És persze ugye a kanadai helyzetben az a nagyon szomorú, hogy ezek a több ezer év alatt fölnőtt tajgák, boreális erdők, amik ugye a hidegben lassan nőnek, ezek pár óra alatt teljesen tönkre mehetnek. Ezek a fajok egyáltalán nem adaptálódtak ehhez a helyzethez, és ezeknek a tajgáknak, boreális erdőknek nincs benne az ökológiai repertoáriába az, hogy hogyan védekezzenek az erdőtüzek ellen, hiszen nagyon-nagyon ritkán fordultott elő, szemben például Dél-Európával, ahol a mediterrán növényzet az kifejezetten genetikailag is alkalmazkodott az erdőtüzekhez, és megvan a jó kis módszere arra, hogy regenerálódjon ebből. Komoly kérdést vet az föl egyáltalán, hogy ezek az erdők fognak-e regenerálódni, és itt nem csak az erdőkről van szó, hanem miután rengeteg szén és szerves anyag halmozódik fel a talajban is, miután nagyon lassúak a lebomlási folyamatok, a kérdés az, hogy a talaj maga mennyire fog sérülni.
Korábban nekem is egy klímakutató azt magyarázta, hogy a sarkvidékeken általában ezek a tüzek, ha előfordulnak is, ezek önregeneráló folyamatok. Persze ez ölthet olyan méreteket, hogy ezzel már nem tudja maga a természet felvenni a versenyt. Mondhatjuk úgy, hogy ennek most már egyre inkább fennáll a veszélye?
Mindenképpen fennáll a veszélye, olyan területeken jelennek meg ezek az extrém helyzetek, ami abszolút nem adaptálódott ezekhez. Az erdőtüzek számának az emelkedéséből egyébként sok-sok folyamat szerepet játszik, ebből egy a melegedés, hiszen az erdei biomassa kevésbé telített így vízben, könnyebben kap lángra, magasabb hőfokon ég, és emiatt ugye a tűz maga is gyorsabban terjed. Tehát nyilvánvaló, hogy a globális melegedésnek ebben nagyon fontos szerepe van. De szerepe van annak is, hogy a természetvédelmi területeken gyakorlatilag a természetközeli gazdálkodás meg erdők fenntartásának az igénye miatt szinte mindenhol megszűnt az az erdészeti gyakorlat, hogy a tűzveszély itt növelő elpusztult fákat, a feleslegesnek ítélt cserjeszintet, az elhalt biomaszát célzatosan kivítsék az erdőkből, hiszen így lehetett csökkenteni a betegségek terjedését, meg lehetett csökkenteni az erdőtüzek kialakulásának a veszélyét is. A harmadik dolog, aminek nagyon fontos szerepe van, az az, hogy ugye az emberek is felfedezték azt, hogy milyen hatalmas életminőségbeli változást jelent egy természetközeli élet, úgyhogy rengetegen költöztek ki zöldövezetekbe, erdei területekkel határos területekre, és ugye sajnos nem kell, azt hiszem, aláhúzni, vagy nem kell mondani, hogy az ember fokozódó jelenléte sajnos szinte automatikusan növeli az erdőtüzek kialakulásának a veszélyét.
Mi a helyzet az így keletkező széndioksziddal? Ez mérhető a levegő szennyezettségében, vagy azért ezt összességében a növényzet meg tudja kötni valamelyest?
Hát el tudjuk képzelni azt, hogy ez az erdőterület, ami kiesik tulajdonképpen, tehát megszűnik hosszú évekre a fotoszintézis, az ezt a széndioxid nyelőképességét elveszti, plusz ugye a biomassa anyag, a talajnak a szerves anyag tartalma is a levegőbe kerül, ami plusz érték. Ugye, ha ezt most nagyon szigorúan, mint széndioxid leltározó venném alapul, akkor ugye a fa azt a széndioxidot bocsátja ki égésekor, amit a fotoszintéziskor megkötött. Tehát erre is igaz a megújuló energiáknak ez az alapdogmája, hogy a nettó kibocsátás nulla. De mégis, hogyha nem okoznánk tüzeket, ez nem kerülne a levegőbe. Tehát valahol kárt okozunk. Nyilván ezek az erdőtüzek, hogyha összeadnánk globálisan az erdőtüzek által kibocsátott széndioxidot, ezek alig jelentenének plusz százalékokat az eddigi hatalmas kibocsátásaink mentén, hiszen itt a nagy kibocsátók a szénerőművek és egyéb foszilis üzemanyagot, ezőben szenet és lignitet égető erőművek és nagyipari üzemek, kohászati üzemek, és a közlekedés, de azért mégis számít ez is. És főleg az, hogy évszázadok alatt pótolható az a kár, ami így keletkezik.
Kanadai erdőtüzek kapcsán volt ez a hír, hogy konkrétan 12 ezer villámcsapás történt egy nap leforgása alatt. Igen. Persze egy óriási területről beszélünk, de ez mennyire számít jelentősnek, illetve ez feltételezem ugye összefügg a már korábban említett időjárásban elindult változásokkal.
Igen, említettem azt, hogy ugye megszűnt a nyugati szelek dominanciája, és ezért északi hideg, illetve a déli meleg levegő be tud törni olyan területekre, ahova nem gyakran tört be. Tehát így fordult elő, hogy Kanadába gyakorlatilag trópusi eredetű meleg levegő jutott be egy ilyen betöréskor. Ezt a meleg levegőt csapdába ejtette a körülötte lévő hideg levegő, ami ugye Kanadában megszokott. Kialakult egy ilyen hőhurok jelenség. Ez azt jelenti, hogy ha extrém meleg és extrém hideg levegő találkozik, akkor azt már mi is tudjuk, hogy mi a következménye, ugye extrém erős viharok, záporok, de ott ennek ez még fokozottabban fentállt és óriási területen. Tehát így alakult ki ez a 12 ezer villámcsapás, és tulajdonképpen az is biztos, hogy a levegőbe jutó óriási mennyiségű hamu és por is ugye generálja ezt, hiszen ezek elektrostatikusan töltött részecskék, tehát a villámcsapásnak az inicializálásában ezek is részt vesznek.
Arról már beszéltünk, hogy az éghajlatváltozás következtében milyen károk fordulhatnak elő a természetben, és hogy önmagában ez össze is függ sajnos a globális felmelegedéssel, de arról még nem, hogy mit tehetünk ellene. Talán erről is egy pár mondatot érdemes összeszedni.
Amit ugye mindenképp kötelező mondanom első helyen, az, hogy a legfontosabb, hogy amennyire csak lehet csökkentsük az üvegházgáz kibocsátásunkat, és nem csak nemzetgazdaságok szintjére értem ezt, hanem akár a mi mindennapi életünkbe is igyekezzünk egy klímatudatosabb életet élni. A második, hogy meg kéne próbálni legalább olyan területeken, amelyik extrém módon kitettek, tehát természetvédelmileg nem védettek, vagy nem jelentenek különösebb természetvédelmi értéket, olyan erdőterületekre, ahol az emberek beköltöztek, tehát olyan zöldövezeti területekre, azt az erdészeti gyakorlatot vissza kéne hozni, hogy a ott felhalmozódott holt biomasszát összegyűjteni, a holt fákat összegyűjteni, hogy minél kisebb terepe legyen a kialakuló erdőtüzeknek. Természetesen ezt alaposan meg kell gondolni, és a környezetvédőkkel csak is egy kompromisszumos megoldás képzelhető el. A tűzoltóságokat pedig képessé kell tenni arra, hogy megbirkózzanak ezekkel az új kihívásokkal, tehát innovációkra lesz szükség ezen a területen, esetleg nagy, sokkal komolyabb infrastruktúrális hátteret és financiális forrásokat kell a tűzoltóságoknak biztosítani ezeken a területeken, és hát végül, de egyáltalán nem utolsó sorban az, hogy szemléletformálás, hogyha már beköltöztünk az erdőkbe és az erdővezetekbe, akkor vigyázzunk rá, amennyire csak lehet, hogy ne alakulhasson ki tűz.
Az elmúlt percekben a pusztító kanadai erdőtüzekről Toldi Otto, a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetője számolt be. Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd arról lesz szó, hogy visszatér-e a járvány előtti hangulat az ingatlanpiacra, és ismét elszabadulhatnak-e a lakásárak, milyen most a keresleti piac és a kínálat. Innen folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet, a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.